Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt a levélbeli szent igét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, és megírva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, az első fejezet 8. versétől a következőképpen. Így erősíti, bíztatja az idős Pál Timóteust: ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szent lélek által. Amen. Kedves testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy az emberi élethez bizony hozzátartoznak különféle testi és lelki szenvedések. Hozzátartoznak testi fájdalmak, rossz közérzet, betegségek vagy műtétek okozta sebek. Nem szereti ezeket az ember. És ugyanígy nem szeretjük azt, amikor a lelkünkben van valamilyen fájdalom, akár féltékenység, akár egyfajta lelki üresség, magány, kínzó gondolatok vagy depresszió. Nem szereti az ember ezeket az érzéseket, nem szeretünk ilyen bajokat hordozni, és igyekszünk, hogy minél kevesebbszer kelljen átélni ilyen fájdalmakat. Mindezen túl van még egy érzés, amit nagyon nem szeretünk, de mindannyian átéltünk már, és talán még át is fogunk élni, és ez nem más, mint a szégyen. Nincs közöttünk senki, aki ne szégyelte volna már magát valahol, valamikor. Mindannyian átéltük már, akár még iskolásként, amikor nem tudtuk a választ, vagy megszégyenítettek minket, átéltük munkahelyen, vagy rosszabb esetben talán a családban. Mindannyian tudjuk, hogy milyen az, amikor az arcunk elvörösödik, kellemetlenül fejünket lesütve állunk, egyik lábunkról a másikra támaszkodva, vagy éppen mérgesen elmenekülünk mások tekintete elől. Jól ismerjük ezt a kifejezést, hogy valakit megszégyenítenek, vagy pellengérre állítanak. A középkorban Magyarországon a 13. századtól a megszégyenítés büntető eszköz is volt. Mivel tudták, hogy annyira rossz ezt elhordozni, ezért sokan talán még vállaltak volna 10 botütést is, mint hogy pellengérre állítsák őket, ami egy szégyenfa, egy szégyen oszlop, vagy egy szégyenkő volt, oda kitették az embert, és másoknak a tekintete, másoknak a megvetése sújtotta ezeket az embereket. Magyarországon II. József volt az, aki betiltotta ezt a fajta büntetést. Érdekes, hogy előbb betiltották, mint a halálbüntetést, vagy bármi mást. Tehát II. József betiltotta, de valóban megszült a pellengérre állítás? Valóban elmondhatjuk, hogy ma már senkit nem szégyenítenek meg ebben a világban? Elmondhatjuk, hogy nem éltük át azt, hogy minket megszégyenítettek valahol, valamikor? Néhány napja voltam valamerre, nem szeretném mondani merre, egy munkahelyen, ahol egy fiatalember nagyon-nagyon lazán beszélgetett ott az ügyfelekkel, úgy nézett ki, hogy teljesen nyeregbe van, majd egyszer csak megjelent a főnök, aki talán még fiatalabb volt nála, és ami hihetetlenül durván kiosztotta. Ez miért van így, ez miért van úgy, ez miért van amúgy, ott a többi ember előtt, a idézőjelben a kuncsaftok előtt. És borzasztó kellemetlen volt a helyzet. És a fiatal ember mondta, hogy igen, megoldom, megcsinálom, mi a határidő, délre, oké, visszajövök, megnézem. Borzasztó kellemetlen szituáció volt. Mai modern pellengére állítás. És megtalálható ez nagyon sok helyen. Mi az a szégyen? Mi az a rettenetes érzés, amitől annyira félünk? Amikor olyan rossz, megszégyenítetten állni valahol. Azt írja egy lexikon, hogy sajátos, kínos érzés, melyet valamilyen illetlenség elkövetése alkalmával érzünk. Illetlennek tartunk minden olyan cselekedetet, mondást vagy állapotot, melyet a társadalmi szokások vagy egyáltalán eltiltanak, vagy nem a nyilvánosság elé szánnak. Egyike azoknak az indulatoknak, melyek igen jellemző testi változással, az arc elpirulásával járnak. Ez jelenti a szégyen. Mindannyian átéltük, mindannyian meg tudtuk volna ezt fogalmazni, és a mai igében többször is előkerül ez a szó, hogy szégyen. Hadd kezdjem azzal, hogy igenis szükségünk van a szégyen érzésre. De helyesen kell élni vele. Nem jó a szégyen, de olykor bizony szükségünk van rá, és ez jutott eszembe valahogy a készülés közben, hogy a szégyen az nem más, mint a lelkiismeretünknek a támasza. A legutolsó támasz, ami még talán megment minket attól, hogy valami rosszat kövessünk el. Mert ha már a lelkiismeretünk, a tisztes gondolkozásunk, a hitünk nem tud visszatartani minket dolgoktól, akkor talán még segíthet a szégyen. Tudom, hogy rossz, tudom, hogy bűn, de mégis csábít, mégis megtenném, de nem teszem, mert félek attól, hogy mi lesz, ha kiderül, hogyan fognak rám nézni, mit fognak gondolni rólam. Keserves és csúnya dolog ez, ha az embert már csak ezt tartja vissza, mert nem ennek kéne féken tartania az emberi gonoszságot, de mégis egy támasz és egy segítség az esendő embernek. Talán voltunk már így, csak a lebukás utáni szégyen tartott vissza minket valamitől. Beláthatjuk, kell a szégyenérzet a lelkünkbe, jaj, annak, aki már teljesen szégyentelen. Szégyeljük a bűneinket, szégyeljük mindazt, ami rossz az életünkben, és ez így helyes. De valahol valami felborult. Valahol valami a szégyennel kapcsolatban is tönkrement a világba, és tönkrement a mi életünkben. Pilinszky János írt egy verset, ezt írja: hányféle szégyen és képzelt dicsőség hálójában evickélünk, pedig napra kellene teregetnünk mindazt, ami rejteni való. És hogyan gondolkodik a mai ember? Napra teregetem azokat a dolgokat, amik abszolút szégyelni valóak. Sőt, nem csak, hogy napra teregetem és bocsánatot kérek az Istentől, hanem az ember úgy teregeti ezeket a dolgokat ki, hogy teljesen büszke rá. Megdöbbentő fiatalokat hallani, amikor azon versenyeznek, hogy az elmúlt éjszaka ki volt öntudatlanabbul részeg. És az a büszkeség, ha valaki semmit nem tudott, hogy merre járt, vagy mit csinált. Naponta lehet ilyet hallani. Vagy azon versenyeznek fiatalok, hogy kitette több fiatal fiúnak vagy lánynak tönkre az életét egyetlen éjszaka alatt. Menjünk be bármelyik iskolába, és ezt fogjuk hallani. Erről beszélgetnek. Amit szégyelni való lenne, amit egyszerűen el se lenne szabad mondani, az ember arra büszke, és szégyelje magát az, aki normálisan él. Azt gondolom, hogy akik ott voltak a férfiak sátra alkalmán, azok megdöbbenve hallották egy testvérünknek a beszámolóját, hogy sok alkoholista kollégája hogy tudott összefogni, és hogy tudott büszke lenni az egymás utáni lerészegedésére, és hogy nézték ki azt, aki normális. Szégyelje magát az, mert nem iszik. Mi meg legyünk büszkék arra, hogy szétziláljuk a családunkat, hogy tönkretesszük az egészségünket. Teljesen föl van borulva a világ. Most mit kezdjünk ezzel a szégyennel? Igen, gyakran azt szégyeljük, amit nem kellene, és büszkén mondjuk azokat a dolgokat, amiket szégyelni kellene. Nézzünk végig az életünket, bizony milyen sok szégyelni való dolgot tettünk már. Pál apostolt idézem, az Efezusi levélben ezt írja: ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség hasztalan cselekedeteibe, hanem inkább leplezzétek le ezeket, mert amiket titokba tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Hogy azt mondja a római levélben: de milyen gyümölcsöt termett nektek régen ez a hiába való, ez a tönkretett életetek. Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Milyen jó lenne, ha így működne az életünk, hogy igen, valami rosszat teszek, és ez borzasztóan szégyellem, és bocsánatot kérek. De sokszor összekeveredünk. Mert nem lehet, hogy bizonyos dolgokat megteszünk mi is szégyenérzet nélkül, másoknál pedig szemérvesen elpirulunk. Mert nem lehet, hogy akkor érezzük magunkat pellengére állítva, amikor nem is teszünk semmi rosszat. Nem lehet, hogy mindent éppen fordítva teszünk. Amikor pirulni kéne, akkor nyugodtan megteszünk bűnöket, vagy beszélünk róla, és amikor büszkén fel kellene vállalni dolgokat, akkor szégyenkezve elkullogunk. És most érkezünk el ennek az igének a legdurvább részéhez, ami miatt Pál apostol is felkiáltott, ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonságtételt. Majd később ezt mondja, ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem. És ide jutott az ember, a legvadabb butasságokat nem szégyelli, csak az Istent. Tegyük fel teljesen őszintén a kérdést önmagunknak. Kínos dolog Jézus Krisztusról bizonságot tenni? Volt, hogy kellemetlenül éreztük már magunkat valahol, mert talán szitták az Istent, és nem mertünk megszólalni? Vagy kiderült, hogy keresztények vagyunk, és összesúgtak a hátunk mögött, és olyan kellemetlen szégyelni valónak éreztük az egészet, ahelyett, hogy bátran tettünk volna bizonságot. Illetlenségnek érezzük, hogy ő megszabadított és elhívott minket. Illetlen dolog egy közösségben nem a másik embert furkálni, a háta mögött megszólni, hanem az evangéliumról beszélni. Mikor kell szégyelni magunkat, és mikor nem? Miért beszélünk felemelt fejjel mások vélt vagy valós bűneiről, és miért hajtjuk le a fejünket, ha a hitünkről van szó? Pál apostol bátor kiállásra biztat minket. Ne szégyeld, hogy kihez tartozol, ne szégyeld, hogy ki a te Istened. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Volt egy fiatalember, nagyon-nagyon gazdag volt. Mondhatnánk, tele volt földi kincsekkel. És volt egy nagyon-nagyon komoly, de meglehetősen sajátos Isten félelme. És egyszer találkozott Jézussal. És ezt olvassuk, Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled, menj, add el, amit van, és ott szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Lesz egy kincsed, ezt mondja neki Jézus, ragad meg. Ahogy a mai igénk mondja, a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ezt vidd magaddal, ez legyen a legfontosabb neked. Ne a pénzed, a rangod, a címed, vagy egy kis közösség felett gyakorolt látszólagos hatalmad, egészen más. Ez legyen a te kincsed. És a gazdag ifjú mit csinál? A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott. Elborult arc, szégyentől és dűtől borított arc. Ez maradt neki. És mi megértjük, hogy mit vár tőlünk Jézus. Hogy hogyan lehet a miénk ez az egyetlen igazi kincs. Úgyha bátran kiállunk a hitünk mellett. Ha nem szégyenkezünk, nem lehajtjuk a fejünket, hanem azt mondjuk, Uram, én szeretnék rólad bizonságot tenni. Bizony nagy a tét, testvéreim, mert nem pusztán arról van szó, hogy egy-egy adott szituációban nem szólalunk meg ott, ahol meg kéne szólalni. Nem arról van csupán szó, hogy megmenekülünk egy kis kellemetlenségtől, hanem sokkal többről. Elveszíted-e a kincsedet, vagy megőrzöd? Ez a kérdés ezen a mai vasárnapon. Jeremiás könyvében van egy nagyon kemény ige, így szól, vagyonodat, minden kincsedet zsákmányul adom másoknak, áldozó halmaid és vétkeid miatt, melyek ott vannak egész területeden. Ha lelkünk területét nézzük, akkor ott vannak idegen áldozó halmok, ott vannak vétkeink. És lehet, hogy az Úristen emiatt a kincsünket másoknak adja. Minden kincsünket elveszíthetjük akkor, ha gyávák vagyunk, és nem egy bátor kiállás az egész életünk. És nem véletlenül fogalmaztam így, hogy az egész életünknek kell bátor kiállásnak lenni. Most nem arról van szó, hogy egy-egy helyzetben bátrak vagy gyávák vagyunk, nem arról van szó, hogy megszólalunk vagy nem szólalunk meg, hanem arról, hogy bátor kiállása, bátor bizonságtétele az egész életünk. Ezt írja Pál apostol alapigénkben, mert meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze arra a napra. Meg vagyunk győződve. Tudom, kinek hiszek. Róla tesz bizonságot az egész életem. Nem egy beszorított, nem egy rettegő, másik embertől félő életet akarok élni, hanem szégyen nélküli bátor életet. És ezt akarta adni Pál apostol Timóteusnak, és ezt akarja adni Pál apostol ma nekünk is, rajtam keresztül. Nem egy beszorított, rettegő életet kell élnünk, hanem szégyen nélküli bátor, felszabadult életet. Mert micsoda Istenünk van. Ezt olvastam, megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Szeretnéd, kedves testvérem, ha ebben részed lehetne? Hát akkor ne szégyeld az evangéliumot. Hirdesd, hallgasd, add tovább, élj vele és élj belőle. Persze lehet azt mondani, hogy ez nem lesz könnyű. Hát ez valóban nem lesz könnyű. Pál apostol is nagyon jól tudta ezt. Azt mondta, hogy ha én bátran kiállok és hirdetem az evangéliumot, akkor lesznek nehézségek az életemben. Rengetegszer Pál apostolt is megbántották, kigúnyolták, volt, hogy megkorbácsolták, megkövezték, megfenyítették, megbotozták a bátor bizonságtétel miatt. Átélt rengeteg fájdalmat, de tudta, hogy mit kell szégyelnie. Nem borult fel a sorrend. Pál azt mondta, az Isten nélkül leélt, bűnökkel teli gonosz életemet szégyellem, de az evangéliumot soha. Akkor sem, ha kigúnyolnak, akkor sem, ha lenéznek, ha megvetnek. Ha végig olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor nagyon jól látjuk ezeket a szituációkat. Egyet hagy idézzek. Képzeljük el Pál apostolt, ahogy ott áll a római helytartó Festus előtt, és beszél a feltámadásról. Ott vannak a gazdag úrhölgyek, ott vannak a gazdag emberek, a római előkelőségek, vagy Rómához tartozó előkelőségek abból a városból. És ezt mondja Festus neki, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Lebolondozzák, kinevetik őt jó ízűen, és Pál apostol mégsem adja fel, és mégsem szégyelli magát. Kigunyolhatnak minket is, ezért írja Pál, szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem. Nem mindegy, hogy szenvedem, vagy szégyellem. Azt mondja, én ezeket bizony szenvedem, mert nagyon nehéz. De nem szégyellem. Sohasem szégyellem. Van-e ilyen bizonságtétel a mi szívünkbe? Ne feledd, kedves testvérem, te szabad ember lehetsz. Nem biztos, hogy már most az vagy, de lehetsz, ha bátran rátámaszkodsz az Istenre. Mert számunkra nem ilyen mankókra van szükség, mint a szégyen, hogy na talán ez visszatart a sok gonoszságtól, egy sokkal erősebb támaszunk van az Isten igéje, amelyik megőriz és megtart minket. Szabad ember vagy. Szabad vagy a félelmeidtől, a görcseidtől, szabad vagy attól, hogy azt nézd, hogy mások mit gondolnak rólad, hogyan néznek rád, mert ő megszabadított minket, és ő hívott el szent hívással. Ez az Úristen most szent hívással minket szólít meg, és nekünk mondja, én azt szeretném, hogy te állj ki én értem, szenvedd el ezeket a dolgokat, de soha ne szégyeld azt, hogy az én gyermekem vagy. És ami igazán csodálatos, hogy ez az ajtó, ez mindannyiunk számára nyitva van. Mi döntjük el, hogy belépünk-e rajta. Mert ez az ige is bizonságot tesz arról, hogy az Isten már mindent megtett értünk. Hagy olvassam fel azokat a dolgokat, amik csak ebben a rövid ige szakaszban, ebben a 6-7 versben benne vannak. Mit tett értünk az Isten? Ő szabadított meg minket. Ő hívott el szent hívással. Megtörte a halál erejét. Világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Neki van hatalma arra, hogy a ránk bízott kincset megőrizze arra a napra. Mennyi csodálatos ígéret. Mennyi csodálatos ajándék, amit ad nekünk az Isten. Lehet ennél többet. És lehet ezek után még mindig lehajtott fejjel járni. Ugye nem lehet. Ha ilyen Istenünk van, ilyen hatalmas Istenünk van, akkor tényleg egyenesedjünk fel. Tényleg emeljük fel a fejünket. Tényleg merjük ezt sugározni, merjük ezt továbbadni. És nem pusztán lelkészként kiállva, akár gyülekezeteli, akár utcán, ahogy majd ma délután is iskola lelkész úr teszi, hanem a munkahelyen, bárhol kiállni, én Isten gyermeke vagyok. Akkor is, ha nem érted, akkor is, ha kinevetsz, én az vagyok. És nézd az én életemet, róla szeretnék bizonyságot tenni. Pál apostol csodálatosan zárja alapigénket. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. Ezt az egészséges beszédet szerettem volna most megfogalmazni, ezt szerette volna most az Úristennek a szent lelke mindannyiunk szívére helyezni, hogy te szabad ember lehetsz. És ezt tette az Isten hitben és szeretetben. Így várjuk a mi visszatérő Urunkat. Ne összegörnyedve, ne félve, ne ijedten, hogy jaj, mi lesz velünk, hanem hogy az első keresztények fölfele tekintve, azt kiáltva, Maranatha, jövel Uram Jézus, én a te gyermeked vagyok, én szeretlek, várok rád. Én örülök annak, hogy hozzád tartozok, és szeretnék rólad bizonságot tenni. Amen. Urunk Istenünk, egy összezavarodott, kaotikus világban élünk, ahol emberek büszkék a legszörnyűbb dolgokra, és ahol emberek szégyellik azt, ami szép és jó az ő életükbe. Billents helyre minket, Istenünk, és legfőképpen ments meg minket attól, hogy téged és a te evangéliumodat szégyeljünk. Add, hogy büszkék legyünk arra, amit tettél értünk, hogy lehajoltál hozzánk bűnös emberekhez, hogy megmentettél minket, hogy összetörted a halál hatalmát és örök életet adtál nekünk. Ilyen egyenes tekintetű, felemelt fejű keresztény emberekké tégy minket, Istenünk. Amen.